Köszönjük, Attila, köszönjük, Urunk, köszönjük a részed, köszönjük az életed, köszönjük a példádat, Attila, erre vonatkozó amiről beszéltél. Tényleg itt vagyunk egy családként, itt vagyunk családtagokként, otthon vagyunk, és annyira jó így rátámaszkodni erre a légkörre, erre a családias légkörre, erre az otthon vagyok légkörre. Hála Istennek! És több ponton szeretnék kapcsolódni majd ahhoz, amit hallottunk az imént. Mikor Attila említette, hogy köszöntjük azokat is, akik a élőben néznek az interneten minket, és azokat is, akik felvételről néznek minket. Hirtelen így asszociáltam, hogy így, hogy hangzik ez nekünk, hogy így felvételről néznek minket. Tehát, hogy így felvételről zajlik ez. Oké, mindegy. Ma reggel, ahogy reggeliztünk, ott ülünk az asztalnál öten, és beszélgetünk arról, azt hiszem talán Áronnal kapcsolatosan, hogy majd mikor nagyobb lesz, 10-15 év múlva, akkor majd meg tud tenni, és megtehet olyan dolgokat, olyan dolgot, amit ma még nem. És akkor így két falat között, így a tányérját nézve, így mondja, hát igen, akkor apa, anya, ti akkor már halottak lesztek. És egy pillanat alatt így arra gondoltam, hogy hogyha nem ismerném az Urat, ez milyen lesújtó mondat lenne. De nem. Hogy lehet, hogy nem 15 év múlva, egyébként lehet, hogy egy év múlva, de az is lehet, hogy hosszabb idő fog eltelni, mint 15 év. Nem tudjuk. De hogy tudhatjuk azt, hogy hova tart az életünk. Tudhatjuk azt, hogy az az életet, amit most élünk, annak van egy örökkévaló jelentősége, hogy nem csak elmúlik a semmibe. Egy olyan életet élhetünk, amit nem élünk, és igazából nem tudjuk, hogy mi az értelme, vagy miért is van, vagy mit kéne igazából kezdeni vele úgy igazán. És ami szintén fantasztikus, hogy a halálra nem úgy kell tekintenünk, hogy rettegek tőle, és nem tudom, hogy mi várott rám az élet túlsó oldalán, vagy a létezésnek azon az oldalán. És annyira hálásak lehetünk Istennek, annyira hálásak lehetünk Jézusért. Tudtok erre egy áment mondani? Ámen. Ja. És néhány percben, amiről szeretnék beszélni, azt úgy hívják, hogy a próba, úgy hívják, hogy a puszta. És ez egy olyan terület, amit mindannyian megtapasztalunk, amelyel mindannyian találkozunk. És találtam egy nagyon, nagyon jó, hát ilyen kis definíciófajtát a próbára, a pusztára. És ez így szól, hogy a puszta, a próba az valami olyan, amit Isten azért enged meg, hogy megtaníthasson valamit, amit másképpen nem taníthatott meg. Tehát a próba az egy olyan dolog, amit azért enged meg Isten, hogy megtaníthasson valamit, hogy megtanítson valamit, amit másképpen nem taníthatott meg. Mert Isten így célozza az életünknek így a belső magvát, az életünknek a belső lényegét. És ő abban érdekelt, hogy ki szeressen bennünket abból a régiből, ki szeressen bennünket a régi útjainkból, hogy átváltoztassa a régi útjainkat az újra, hogy felszabadítson minket ott, ahol elnyomás alatt voltunk. És Hósiás könyvében van egy gyönyörű példa erre, és Istennek egy gyönyörű üzenete számunkra. Húsás 2, 13. verset olvasom. Ami így szól. De most íme, kicsalogatom őt, elviszem a pusztába, és szívére beszélek. Ott majd visszaadom neki szőlőjét, és az ákorvölgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy énekel, mint ifjúsága idején, mint amikor feljött Egyiptom földjéről. Azon a napon ezt mondja az Úr, így fogsz hívni engem, férjem, és nem nevezel többé így, Baálom. Kiveszem a szájából a Baálok neveit, nem említik többé nevüket. És aztán ugrunk, 18-as vers, eljegyezlek magamnak örökre, és pedig igazsággal és törvényességgel, irgalommal és kegyelemmel jegyezlek el magamnak. Bizony hűséggel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. És ez a szakasz, ez ezzel indult, hogy azt mondja az Úr, hogy kicsalogatom őt, és elviszem a pusztába. A puszta, ami, ahova Isten kihív, kivisz, hogy megtaníthasson olyan dolgokat, amit másképp nem taníthatott meg. És gondolhatjuk azt, hogy amikor a pusztát megélem, akkor Isten lehet, hogy mégse szeret engem annyira. Mert pusztát élek meg. Gondolhatom azt, hogy Isten nem elégedett velem, mert kivitt a pusztába, mert nem úgy alakulnak az életemben a dolgok, ahogy én elterveztem. Miközben ebben a versben Istennek az égő, szívében égő tüzet látjuk. Ahogy olvassuk ezeket a verseket, csak egy vágyódás, egy kapcsolat. Ezek a szavak jöttek át nekem, ahogy ezt a szakaszt olvastam. Isten vágyik egy mélyebb kapcsolatra. Itt azt mondja, hogy azon a napon így fogsz hívni engem, férjem, és nem nevezel többé így Baálom. Nem amikor egy feleség a szeretőjének a nevén hívja a férjét. Nem, az lesújtó, nem? Egy férj, aki szereti az ő feleségét. És egyébként itt a háttere ennek az, hogy Isten bevitte Izrael népét az ígéret földjére, és az ő népe a Baáloknak, idegen isteneknek áldozott, és idegen isteneknek élt, és idegen istenekre bízta magát. És Isten azt mondja, kicsalogatom a pusztába, és hogy a szívére beszéljek, hogy a szívével beszélgessek. Isten kicsalogat minket a pusztába, hogy a szívünkkel beszélgessen. Az életünknek, a lényegünknek a legmélyével. Mert tudja, hogy az igazi élet, hogy az, hogy tudom, hogy miért élek ezen a földön, hogy van értelme az életemnek, az a Pásztor Csaba szokta használni ezt a kifejezést, hogy Isten akaratának az epicentrumában lenni. Hogy ezt megélni, hogy Isten akaratának az epicentrumában vagyok. Tudja Isten, hogy ez ő kell, hogy oda segítsen. Az ő segítsége kell. Magunktól csak tévelgünk. Magunktól vakok vagyunk. Magunktól nem tudjuk megkülönböztetni a jobb kezünket a bal kezünktől. Ő kell, hogy tanácsoljon, és ugyanígy tudja Isten, hogy bizonyos dolgokat csak úgy tud megtanítani, hogyha kivisz a pusztába, ami az ő ragaszkodó szeretetének a bizonyítéka. A 14-es versben azt olvassuk, hogy annak is a második felében, hogy ott majd úgy énekel, mint ifjúsága idején, mint amikor feljött Egyiptom földjéről. Isten megszabadította a népet Egyiptomból, és azt mondja, hogy volt egy éneke, volt egy újongása, volt egy friss átélése Isten szabadításáról, és úgy tűnik, hogy elfelejtette ezt. Izrael népe. És Isten azt mondja, hogy lehet, hogy úgy vagy itt, hogy úgy vagy az életedben, hogy vissza tudsz emlékezni szép időkre. Vissza tudsz emlékezni olyan időkre, amikor csak Isten megragadott, amikor Isten megragadott, és szárnyalhattam vele. És Isten így, Istennek ez az akarata, hogy átéljük vele újból, és átéljük vele újból azt, hogy az ő akaratának az epicentrumában vagyunk. Hogy az élet, amit élünk, az az élet, amit ő tervezett el nekünk. És aztán a 19-es versben, ennek a versnek a vége így fejeződik be, hogy és megismered az Urat. És megismered az Urat. A szívünk az, ami egy kulcs Isten megismerésében. Isten szívünkhöz beszél, a szívünkre beszél. Isten szívünket formálja, és ez együtt megy az ő megismerésével. És ahogy ezt a néhány verset csak megnézzük, azt látjuk, hogy a próba és Isten megismerése, ezek együtt mennek. Az, hogy Isten a szívemre beszél, szintén a próbához, a pusztához kapcsolódhat. Isten megszólít másképp is. Isten szívünkre beszél nem csak a pusztában, nem csak a próbában. Látjuk, szerintem, ha megkérdeznélek benneteket, fel tudjátok emelni a kezeteket, ha megkérdezném, hogy éltél-e át próbát Istennel? Éltél-e próbát át az életedben? Nincs elszakítva Isten munkájától az életedben lévő próba, hanem nagyon is együtt megy. Amikor a próbára gondolsz, akkor úgy gondolj rá, hogy Isten szeretetének a bizonyítéka. Nem a látható szinten, nem azon szinten, hogy kinyitom a szemem, és mit látok, hanem az alapján, hogy amit Isten mondott. Pál mondja, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És van egy... Oké, Róma 8.32-ben azt olvassuk, hogy aki az ő tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. És valahogy a mi kis tudatlanságunkban. Valahogy az alapbeállításunk az, hogy Uram, ez tényleg csodálatos, hogy te mindent nekem adsz. Mindent, amit csak szeretnék. Mindent, ami ott van az én életről alkotott koncepciómban, a következő hónapomról alkotott koncepciómban, te mindent odaadsz. És viszont sokszor elfelejtjük azt, hogy ő vele együtt. Hogy ő vele együtt. Megállunk annál, hogy minden. Pedig Isten célja, hogy megtapasztaljuk az ő vele együttet. Lukás 15-ben a tékozló fiú, és most már iszok. Lukás 15-ben a tékozló fiú tulajdonképpen azt mondta az édesapjának, hogy végül is én mindent akarok, de nélküled, nem? Megvan az életcélom, megvan az elképzelésem, függetlenséget akarok. Akarok élni mindazzal, amit tudok, amit elképzeltem. És persze a pénzedre is még szükségem van, de rád nem. És valahogy efelé gravitál a lelkünk. Ez efelé vonzódik valahogy, az a függetlenség. Viszont ő önmagával együtt szeretne mindent nekünk adni. És arra gondoltam, hogy Isten célja, egyik célja talán egy fő célja próbával az, hogy elengedjem azt, amit korábban annyira szorítottam. Elengedjem azt, amihez sokkal inkább ragaszkodtam, és elengedjem azt, amiben korábban bíztam. Isten célja, hogy elengedjem azokat a dolgokat, amelyekben jobban bíztam, mint ő benne. Hamis biztonság keresés. Meg is tudjuk akár fogalmazni a saját életünkben. Megtaláljuk, hogy megtaláltuk a múltban, megtalálhatjuk most, hogy hogyan csak így Isten nélkül keressük a biztonságot. Lehet ez kapcsolati vonatkozásban, lehet ez anyagi vonatkozásban. És ha Isten nem mondaná el nekünk, tényleg lehet, hogy észre se vennénk. Vagy lehet, hogy észre, tehát lehet, hogy tudjuk, hogy van ilyen. De mikor Isten elvisz a pusztába, sokszor akkor jövünk csak rá, hogy mennyire másba gyökerezett a biztonságunk. Mikor Isten kihúzza a lábunk alól azt, és ott találjuk magunkat a pusztában, és elkezdünk kapcsolódni ehhez az úthoz, amin velünk ő elindult, ami a pusztának az útja, és elkezdjük őt keresni, és elkezdünk hozzá kiáltani, akkor jövünk csak rá igazából, utána jövünk csak rá igazából, hogy mennyi ilyen súlyos és terhes, téves biztonságunk volt. És Isten így a puszta időszakát, a puszta megélését egy nagyon-nagyon bensőséges időszakká képes tenni számunkra. Amikor oda hozhatom a csalódásomat, ő hozzá. Tudod, a pusztában szembesülök azzal, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogy én azt elterveztem, ahogy én arra vágytam, ahogy én gondoltam, hogy lennie kell, mert egyébként össze fog dőlni a világom. És ebben az időszakban, ott a pusztában, Isten vágya, Isten akarata, hogy odahozzam ő hozzá az én csalódásomat, és átadjam neki. Odahozzam ő hozzá a veszteségemet, amit átéltem akár. És az is lehet akármilyen természetű veszteség. Hogy odahozzam ő hozzá félelmeimet, amelyet a lelkem kommunikál a pusztába kerülés hatására. Igaz? Amikor a pusztába kikerülünk, akkor a félelem az egyik, ami lehet, hogy úrrá lesz rajtunk. És majd szeretnénk megnézni röviden egy kis történetet, Jósafát történetét, ahol ezzel indul a történet, hogy Jósafát elkezdett félni. És ez így van. Így van veled, így van velem. Hogy a pusztába kikerülünk, mert hamis biztonság ugyan, ami eddig úgy valamilyen szinten nyugalmat adott, de kikerült alólam. Félelem, vagy fájdalom, amit megélek a pusztaságban, vagy valaminek a hiánya, frusztráltság. És Isten Isten vágya az, hogy így hozzam oda ő hozzá, és adjam át neki. Bízzam ő rá, engedjem el. A koncepcióm összedőlt, de ettől függetlenül még tarthatom a koncepciómat. Még ragaszkodhatok hozzá. de a próba célja ott számomra lehet, hogy az, hogy ne ragaszkodjak ott hozzá, hanem adjam át ő neki. Engedjem el. Isten kihív a pusztába, és a szívemmel beszélget. Ha valami a szívemmel beszélgetés, azt gondolom, az, ez az. Egy erős elképzelés. Egy nagy veszteség, ami igazán mélyen érint. És Isten azt mondja, add át nekem. Bíz bennem. Add át nekem. Add át a félelmedet nekem. Hadd hordozzalak én téged. Úgy gondoltad, hogy eddig az hordozott téged, amiben bíztál, és bebizonyosult róla, hogy összedőlt, és nagyon gyenge volt. Itt vagyok neked. Add át. Hadd hordozzalak én téged. Tehát próbálok egy másik lényege, ha így lehet ezt fogalmazni, hogy engedd el azt, amiben bízol, de nem Isten az. Isten célja a próbával, hogy lemetsze rólam azokat a hamis biztonsági faktorokat, azokat a hamis biztonsági dolgokat, amiben bízok, amire támaszkodok. Izrael életében bálványok, Baál volt az. És ezek lehetnek jó dolgok. Lehetnek ezek jó dolgok az életünkben. Sőt, lehetnek olyan dolgok, amiket Isten adott neked és nekem. Isten vitte be Izraelt az ígéret földjére. Istentől kapták ajándékba. És bármi, amiben jobban bízol, Isten akarata, hogy át tud neki adni, hogy ő odaadhassa önmagát neked. És tudom így a saját életemből, hogy egy ilyen mondatot, ha hallok, és ezt a mondatot hallottam, akkor esetleg gondoltam egy-egy dologra az életemben, amiről tudom, hogy bíztam benne. Tudom azt, hogy bíztam benne, és nem véletlenül bíztam benne, mert egy meghatározó pontja volt az életemnek, de azt is tudtam, hogy de igazából az nem Isten. Igazából egy téves pont, amire építek, amiben bízok. És tudjátok, Isten csodálatos szeretetének, Isten csodálatos munkájának a bizonyítéka az, hogy ő általa, az ő csodálatos munkája révén ezeket a dolgokat is át tudod, és át tudom adni neki. És Isten dicsőséget szerez. És Isten nagy lesz, azon a területen nagy lesz. És én pedig, és te pedig, tudod, csak felszabadulsz. Mert amíg hamis alapokon állunk, ott legbelül tudjuk, hogy bármikor összedőlhet. És amikor viszont Isten összetöri az álmomat, összetöri a koncepciómat, az elképzeléseimet, és jön egy hatalmas félelem bomba, vagy jön egy fájdalom bomba, ez az odavezető útnak a lépése, amit Isten nem tud máshogy megtenni. Nem tud máshogy elvégezni. A próba, a puszta, az a hely, amit Isten azért engedne meg, hogy megtaníthasson valamit, amit egyébként máshogy nem tudott megtanítani. Ézsaiás 50-ben azt olvassuk, hogy minden reggel felserkenti a fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Azt hiszem, így szól ennek a versnek, vagy ennek a versnek az eleje. Minden reggel felserkenti a fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Isten a szívünkkel beszél az ő igéjén keresztül is. Isten napról napra meg akar szólítani. Isten, oda jöhetünk, és megszólít drága igéje, drága Szent Szelleme által. Megszólít, használva testvéri közösséget, használva helyzeteket a napjainkban. Isten ezen keresztül is munkát végez bennünk. Ezen keresztül is formálja a szívünket. Ezen keresztül is rámutat változtatandó dolgokra. Ezen keresztül is alakítja a szívünket, alakítja a motivációnkat az ő drága igéjével. Alakítja. De azt látjuk, hogy a próba az ettől függetlenül nem marad ki az életből. Most, hogyha Jobbra gondolok, aki igazán Istennel járt, igazán egy Isten büszke volt rá. Nem tudom, lehet így mondani. Dicsekedett sátánnak, láttad az én szolgámat, Jobbot? És mégis Jobb életébe következett egy próba. Úgyhogy, ha próbába vagy, egy célja van. Ez az, hogy Isten keresi a szívedet. A szívedet. Látszólag a próba az nem kívánt meglévő dolgokról szól, ugye? Nem kívánt meglévő, tehát jön egy nem tudom, munkahelyemen, vagy az családomban, vagy az anyagi életemben jön egy nem kívánt dolog. Szóval a próba látszólag, szemmel láthatólag, vagy egy nem kívánt meglévő dologról szól, vagy egy kívánt, de nem meglévő dologról. Igaz? Vágyok valamire, már régóta, lehet, hogy egy kapcsolat, de nem adja meg az Úr. Viszont igazából, amiről szól a próba, az a Róma 8.32, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Vele együtt. Úgyhogy hadd mutassak meg egy történetet az Ószövetségből. Kettő Krónika 20-ban találjuk ezt. Kettő Krónika 20. Jósafátról és Izrael népéről szól. Oké, 2 Krónika 20. Hát nem olvasom fel az egészet, mert most azt lehet, hogy hosszú lenne. De lényeg az, hogy jött néhány hírhozó Jósafáthoz, hogy Arámból egy nagy sokaság jön ő ellene és Izrael ellen. És a harmadik vershez, ha oda lépünk, azt olvassuk, hogy félni kezdett Jósafát, és az Urat kezdte keresni. És egész Júdeában böjtöt hirdetett. Oké, félni kezdett Jósafát, figyelj, ez az, amit te és én átélünk. Hívőként, hogy belekerülünk helyzetekbe, bizony félelmet tapasztalhatunk. És azt mondja, hogy és az Urat kezdte keresni. És itt egy olyan ponton vagyunk, ahol Isten kivitte Jósafátot, és nem csak Jósafátot, hanem az egész Izraelt a pusztába, mert valami mély munkát tervezett ismét végezni az ő életében és az ő életükben. És azt olvassuk itt, hogy az Urat kezdte keresni Jósafát, és aztán az egész Júdeában böjtöt hirdetett. És aztán 4. versben olvassuk, hogy összegyűltek, hogy az Úrnak a segítségét kérjék. És amit itt ki szeretnék emelni, ez, hogy amikor a próbába bekerülsz, akkor keresd az Urat. Akkor keresd az Urat. Mert a próbában legfőképp Istennel van találkozónk. Isten akar velünk találkozni. Egy olyan módon, ahogy előtte még soha. Isten valami csodálatos dolgot kezdett el éppen ismét véghez vinni. Úgyhogy keresd az Urat. Keresd az Urat. Akárha csak az Ószövetséget megnézzük, Isten annyi dolgot megíratott azért, hogy mi, amikor 2018. július 22-én egy próbába kerülünk, akkor az előttünk járó hithősök életéből, példáiból, az Úr keresésükből tudjunk meríteni. Gondolok Dávidra, arra rengeteg zsoltárra, ami ott van a 150 zsoltár között, amely arról szól, hogy Dávid elkezdte keresni az Urat, mert szorult helyzetbe került. És az, amit ott olvasok, ez olyan mély bátorítást tud adni neked, nekem a mai nap. Történelmi könyvek, úgy értem a bibliai történelmi könyvek, mint például Krónikák könyve, és ez a történet. Csak olvasom, és azt mondom, hogy ez rólam szól. Ez rólam szól. És Isten odaadta azért, hogy lássuk, hogy milyen Isten ő. Hogy hogyan avatkozott be. Hogy lássam, hogy hogyan kereshetem az Urat. Hogy lássam, hogy amit érzek, az nem egy furcsa, szokatlan dolog, amit rajtam kívül senki nem él meg. De úgy szintén az Új Szövetség. Mennyi helyen kaphatunk bátorítást. Aztán a következő, amit látunk, amit Jósafát tett, ez az, hogy visszament, és visszaemlékezett arra, amit az Úr már megtett korábban. Megtett Izraellel korábban. Összegyűltek Júda összes városából. Ez semmi. Júda összes városából jöttek az emberek, hogy az Úr segítségét kérjék. Együtt keresték az Urat. És aztán felállt Jósafát, és vezette a gyülekezetet a közös emlékezésben. És elmondták, hogy Isten mit tett. És elmondták, hogy ő milyen Isten. És olyan nagy szükségünk van erre, hogy amikor ott vagyunk a pusztában, akkor azt helyezzük a szemünk elé, a figyelmünk középpontjába, hogy Isten milyen. Hogy Isten mit tett meg, hogy számoljuk az áldásait. Mert lehet, hogy Góliátot látok magammal szemben. De ha elkezdem látni Istent, akkor rájövök, hogy ez az óriás egy törpe. Ha elkezdem keresni Istent, akkor rájövök, hogy Isten szeret. Ha elkezdem keresni Istent az ő igéjében, akkor rájövök, hogy ő gondoskodik. Ha elkezdem keresni Istent, akkor rájövök, hogy nem estem le a terepasztalról, és ott vagyok, és ő tud róla, és foglalkozik velem, és hordoz engem. Ha elkezdem keresni Istent, akkor meglátok egy nagyobbat, mint amit a szememmel látnék. Úgyhogy jó bátorítás nekünk ezek az izraeliek, hogy jöttek, és együtt keresték az Urat. Adj hálát a múlt áldásaiért, merítsünk mások imáiból. Figyelj, most gondolok főleg Dávidra, de nem csak Dávidra, már sok ima van. Dávidnak az imái, tudod, Én azt gondolom, hogy azért iratott meg, hogy legyen segítségül nekünk egy-egy ima ilyen helyzetben. Mert ahogy olvassuk, így azt látjuk, hogy velünk együtt szólnak ezek az emberek. Velük együtt szólunk, és velünk együtt szóltak. És aztán, ahogy látjuk, hogy Isten beavatkozik abba a helyzetbe, akkor meglátom, hogy Isten milyen. És akkor Isten velem is ilyen. Azt mondja, itt később látjuk, meg is ismétlik kétszer, ne félj, és ne rettegj. És Isten nekem is ezt mondja most ebben a helyzetben, amiben rettegek, hogy ne félj és ne rettegj. És a menny lejön a próbában, a menny lejön a sivatagban, a menny lejön a félelmeimbe. És meglátok valami jóval többet annál, amit korábban láttam. És ebben a helyzetben csak könnyen el tudom engedni a büszkeségemet, ami korábban ragaszkodott valamihez, az elbizakodottságomat. Így Isten jelenlétében így lehullik az elbizakodottság, és rájövök, ahogy említettük is, hogy igazából de nehéz volt ez a teher, de csak most látom, hogy így sokkal könnyebb. Úgyhogy lehet, hogy itt befejezzük, de hadd bíztassalak. Nem tudom, hogy vagy itt ma este. Nem tudom, hogy próbába vagy-e, vagy sem. Lehet, hogy nem vagy próbában, de nem jársz az Úrral. Hadd bíztassalak, hogy keresd az ő útjait. Hadd bíztassalak, hogy vesd alá az életed ő neki. Hadd bíztassalak, hogy hallgasd őt, mint a tanítványok. Hadd beszéljen hozzád. Hadd szóljon hozzád. Hadd mutassa meg magát neked. Lehet, hogy nem vagy próbában, de vele jársz. De csak folytasd vele. Gyere oda. Menjünk oda ő hozzá. Hadd beszéljen a szívünkhöz. Felserkenti a fülemet, hogy hallgassam, miként a tanítványok. Isten, hadd formálja a szívünket. Isten, hadd avatkozzon be a szívünkbe, az ő igéjével, az ő drága szellemével. És aztán, mert hogy a próba fog jönni, Isten olyan drága, és készít minket, és tanít minket. Amikor jön a próba, akkor van menedékünk, van hova futnunk. És a próbát is el tudjuk helyezni a koordinátarendszerbe. Oké, semmi gond. Isten most egy munkát végez rajtam. Ja, és a próbával vagy, bízom benne, hogy segített és biztatott téged ez a néhány gondolat. Úgyhogy Isten áldjon bennünket. És énekelhetünk egy dalt arról, hogy hadd legyen Jézus az első szó ajkamon, és annak van egy bridge része. Hogy kezdődik a bridge-e? Nem kell elhagyottan élnem. Szívem erős nem remeg, mert a próbák tüzében már enyém a győzelem. Mit szóltok hozzá, elénekeljük ezt a dalt? Ha? Gyertek, csapat!
A lelkem hozzá menekül. a lelkem hozzá menekül.
Köszönjük, Urunk, hogy te fölkészíted a szívünket. Te csak így hallgattuk az üzenetet, és csak így arra gondoltam, hogy lehet, hogy van itt olyan, aki nemrég jött az Úrhoz, és nemrég nyert egy új szívet. És azt mondja, hűha, vár rám egy puszta, hűha, vár rám egy próba. Hú, hát miért jöttem én Istenhez? Hát valamiből kijöttem, pont hozzá menekültem. De tudjátok, Istennél nincsenek futottak még. Nincs olyan, hogy nem sikerült. Ő a legjobb atya, aki nagyon szereti az ő gyermekét, és nem egy sportigazgató, hogy úgymond a legjobbat hozza ki belőle, hanem ő mindenkire így tekint. És lehet, hogy próbába voltál, lehet, hogy tényleg most jöttél ki, lehet, hogy egy próba előtt vagy, és ő felvértesz téged, hogy nem küldék téged úgy, vagy nem enged úgy téged bele egy helyzetbe, hogy előre ne készített volna fel, és emlékezz erre az üzenetre, az igékre. Ne érjen váratlanul, hogyha egy ilyen helyzetben vagy. Isten felkészít, felruház. Úgyhogy áldottak vagyunk, mert olyan atyánk van, aki lehet, hogy magyarázza a múltat, ami történt velünk, bátorít a jelenben, és fölkészít a jövőre. Úgyhogy mondjunk egy nagy amment a szívünkben, és köszönjük, Urunk, tényleg a te igédet, a szolgálatodat felénk, és van idő a közösségre, ez a közösség ideje és a közösség helye, és tudod, csak ragad meg a lehetőséget arra, hogy beszélgetsz valakivel, és csak így az ige, amit így adott neked, vagy az valamelyik üzenet, akkor csak így lehet, hogy csak így tudod bátorítani azt, aki melletted van, így az igéből, az üzenetből. Halljuk még egyszer a bátorítást, nem elégszer hallani. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Sziasztok!